A Biblia szerint mióta élő ez a reménység, és Isten mióta hozta ezt az emberiség tudomására, hogy Jézusnak két eljövetele van. Az első eljövetel, amikor az életét adta az emberiségért, a második eljövetel pedig, amikor hatalommal és dicsőséggel lezárja a földi történelmet, és egy új történelmet fog elindítani. A mai alkalommal, tehát az első kérdésünk így hangzik, hogy mióta hozta ezt Isten az ember az emberiség tudomására, hogy Jézusnak lesz második eljövetele is. Mert ha valaki felületesen ismeri a Bibliát, esetleg úgy gondolná, hogy az Ószövetségben például erről még nem volt szó. És majd csak az Új Szövetség és Jézus tanításai beszélnének erről, de ez egyáltalán nem így van. Szeretnék idézni a Bibliának az utolsó előtti könyvéből, tehát az utolsó könyv a Jelenések könyve, az utolsó előtti könyv pedig a Júdás apostol levele, ez a 65. könyve a Bibliának. Ha valaki fellapozza az Új Szövetséget, nálam az Új Szövetség 286. oldalán Júdás levelének a 14. versét szeretném felidézni. Júdás levelének a 14. versét. Ez ugye olyan rövid a levél, hogy csak egy fejezetből áll, ezért mondom, hogy 14. vers. Júdás levele 14. verse így szól, ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a 7. volt, mondván, íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amellyel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Tehát Júdás levele visszautal az Ószövetségnek egy olyan időszakára, amíg egyébként nagyon röviden van előadva, Mózes első könyve első 5 fejezete szól, a teremtéstől az özönvízig tartó, mint egy 1700 évről. És ebben az 1700 év alatt volt 10 nemzedék. Tehát Ádámtól Noéig 10 nemzedék van a Biblia szerint, így jön ki az 1700 év. És ezek között, ahogy olvastam a 14. versben, hogy Ádámtól fogva a 7. volt, tehát a 7. nemzedékben lépett fel Énok. Énokról nem sokat olvasunk a Bibliában, csak annyit, hogy Noéhoz hasonlóan a hitnek az egyik hőse volt, egy példaszerű életet élő ember, és ez az Énok a 7. nemzedékben miről is prófétált? Íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Külön fölhívnám a figyelmet erre a formai érdekességre, hogy Énok múlt időben beszélt egy nagyon távoli jövőbeli eseményről. A Bibliában van ilyen stílus, van ilyen megoldás, hogy a próféták, amikor a jövőbeli eseményekről szólnak, de azt akarják velünk érzékeltetni, hogy nagyon biztosak lehetünk a jövőbeli dolgok bekövetkeztében, akkor a jövőbeli eseményekről múlt időben beszélnek. Ez úgynevezett profétikus múlt idő. Nem azt mondta Énok, hogy el fog jönni az Úr az ő sok ezer szentjével, azt mondta, hogy eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, pedig az ő korszakában még nem jött el, még a mi korunkban sem jött el. Teljesen nyilvánvaló, hogy itt nem az első eljövetelről beszél, mert az első eljövetelkor Jézus egy egyszerű istálóban született a világra, és 33,5 évig itt élt közöttünk, és világosan mondta, hogy ő kérhetne ugyan 12 légiónyi angyalt, nem 12 tanítvány, 12 légiónyi angyalt, de ő nem kér Istentől erőt és hatalmat. Ő amikor először eljött, az első eljövetelének az volt a célja, hogy bebizonyítsa, hogy itt ezen a földön szeretetben, igazságban lehet élni. Noha a földünk az igazságtalanság világa lett, a szeretetlenség világa lett, de Jézus azt bizonyította mindannyiunk számára, hogy csak az él igazi és boldog életet, aki szeretetben és igazságban él. De ezt hatalom nélkül hajtotta végre Jézus. Jézus ez nem használt fel semmiféle hatalmat. Amikor a sok ezer szentjével jön el Jézus, ez a második eljövetele lesz. És erről a második eljövetelről már az özönvíz előtti korban beszélt Énok, és hogy fölvetném mindannyiunk számára a kérdést, hogy mit gondolunk, hogy miért. Miért beszélt Isten Már több évezreddel ezelőtt a második eljövetelről miért hozta az emberiség tudomására a második eljövetelét, amikor még az első eljövetele se volt küszöbön? Akkor már a második eljövetelről beszélt. Erre a kérdése az adja meg a választ, hogyha tovább olvassuk az Ószövetséget, azt látjuk, hogy az ószövetségi proféták mindig együtt beszéltek Jézus két eljöveteléről. Ugye főleg Ézsaiás proféta könyvében látjuk ezt a jellegzetességet, hogy egyszerre szóltak arról, hogy eljön majd a messiás és szenvedni fog, és egyszerre szóltak arról, hogy eljön a messiás és dicsőségben fog eljönni, és lezárja a földi történelmet, de a kettő között olyan világos, egyértelmű különbséget még nem is tettek, időben meg végképp nem nagyon érzékeltették, amit mi most már tudunk, hogy mintegy 2000 év van a két eljövetel között már. De vajon miért beszéltek az ószövetségi proféták is annyit a második eljövetelről? Azt lehet mondani, hogy ha a Bibliában az első eljövetelről egyszer van szó, akkor a másodikról kétszer van szó. Körülbelül kétszer annyi jövendőlés szól a második eljövetelről, mint az elsőről. Miért? Nagyon sok keresztény ma is úgy gondolja, hogy az első eljövetel a nagyobb eljövetel. Mert hát Jézus akkor adta az életét, akkor szenvedett a keresztfán, akkor teljesült az ember megváltása, és a második eljövetel csak amilyen függelék. Ez nem így van. A Biblia szerint Jézus az első eljövetelével bizonyságot tett arról, hogy Isten törvénye szent, igaz és jó, hogy az Isten törvénye szerint ti élet a boldog élet még egy olyan világban is, ami nem tiszteli az Isten törvényét. Jézus ezért az életét is adta. És a Biblia így mondja, hogy Jézus lett a megváltó. Jézus hozta a váltságot, de Pál apostol mondja az Efézusi levél 4. fejezetében, hogy ha van váltsága számunkra, és ezt az első eljövetel hozta el, a teljes váltság napja, ez a második eljövetel lesz, és az ember teljes megváltása és bűnből, rosszból való szabadulása akkor lesz teljes, amikor teljes lesz a váltság, amiután nem lesz már gonoszság, nem lesz már bűn, nem lesz olyan világ, ahol emberek rosszat tennének embereknek, mert a teljes váltság azzal azonos, hogy már csak olyan emberek fognak élni, akik valóban szeretik a másik embert, akik valóban nem akarnak rossz dolgokat tenni a másik embernek. Ez lesz a végső megoldás. És a végső megoldásra hegyezi ki a Biblia proféciáit, hogy mi is arra tekintsünk, amit Péter apostol például biztatólag így mondotta a második levele a 3. fejezetében, Bibliának egyik csodálatosan nagy részlete, mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Tehát ez a Biblia nagy reménysége, amit az olvasói szívébe akar oltani, a hívő emberek számára kézzelfoghatóvá akar tenni, hogy lesz egy új ég és új föld, lesz egy újjáteremtett világ, és abban igazság fog lakozni. A mai világban nem nagyon lakozik igazság, és itt a történelmünkben soha nem lakozott úgy igazság, hogy az mindenki számára érvényesülhetett volna. De lesz egy olyan világ, amelyben igazság lakozik, és a bibliai proféciák természetes módon vetítik elő ezt a világot, és ezután szeretnék felolvasni Jézus kijelentéseiből egy számomra tán a legcsodálatosabb részt, ahogy ezt az új világot, ezt a teljes váltság napját előre vetíti Jézus, és Jézus vajon mikor beszélt erről, amikor itt járt a földön. Erre szeretném fölhívni mindannyiunk figyelmét, hogy Jézus erről a világról és erről a reménységünkről, hogy van értelme küzdeni itt az életünkben, van igazi cél előttünk, mert lesz egy ilyen világ. Erről Jézus a legtöbbet a búcsúbeszédeiben szólt. Jézus búcsúbeszédei csodálatos részei a Bibliának, érdemes megjegyezni, hogy ezek a búcsúbeszédek egy evangéliumban találhatók meg, csak egy evangélista jegyezte föl ezeket, János evangélium a 14., 15. és 16. fejezet, ez a 3 fejezet. János 14., 15., 16. fejezetében olvashatók Jézus búcsúbeszédei. Akinél van Biblia, most az Új Szövetség 130. oldalára lapozzon, és az Új Szövetség 130. oldalán találjuk a János evangélium a 14. fejezetét, és olvasnám a búcsúbeszédek legelejét. A búcsúbeszédek legelejét. János evangélium a 14. fejezetében az első verstől a következőket mondta Jézus. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Egyelőre idáig olvasom. Jézus, amikor készült a kereszt halálára, még az utolsó vacsora termében kezdte el mondani ezeket a búcsúbeszédeit, és utána, hogy felszedelőzködtek a tanítványokkal együtt, és kimentek a Getsemáné kertbe, még útközben is folytatta ezeket a beszédeket, és amikor kiértek a Getsemáné kertbe, akkor a beszédei végeztével Jézus félrevonult, és akkor a 17. fejezet szerint, János 17. fejezete szerint mondta el a főpapi imáját. Ezután már jöttek az áruló csapatok, és Jézus a tusakodása, a halálküzdelme után, amit győzelmesen vívott meg, és Júdás már jött az áruló csapatokkal, a 18. fejezet már a Getsemáné kertbeli elfogatása történetét mutatja meg. De Jézus itt a 14. fejezetben kezd bele a búcsú beszédeibe. És ezek a búcsú beszédek rögtön az elején, a búcsú beszédek elején láthatjuk, hogy a második eljövetellel foglalkoznak. De mielőtt Jézus a második eljövetelről szól, egy nagyon jelentőségteljes mondatot mondott a tanítványának, és azt hiszem erre nekünk is nagyon nagy szükségünk van, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Nem tudom, hogy ki hogyan tudná az emberi életet összefoglalni röviden, de az biztos, hogy egy nagyon rövid, de nagyon határozott összefoglás, hogy mennyi nyugtalanság van az életünkben. Mennyi minden olyan esemény váltja egymást, ami úgy kibillent a békességünkből, az egész emberi élet egy olyan űzött vadképét nyújtja. Olyan félelmetes lett a mi életünk, tele van szorongással, aggodalmaskodással, félelemmel, nyugtalansággal, és Jézus mielőtt elkezdeni ezeket a csodálatos beszédeket, arra szólít fel bennünket, hogy nyugodjunk meg. És hogyan tudunk megnyugodni? Hogy ne magunkra figyeljünk, ne is a körülményekre figyeljünk, hanem jól irányozzuk a tekintetünket. Ne a magunk hibáival, visszamaradásaival, nehézségeivel foglalkozzunk, ne is a világ áldatlan helyzetével, vagy az emberek állapotával, hanem tekintsünk Istenre. Mit jelent ez, hogy tekintsünk Istenre? Az, hogy higgyünk a beszédeinek. Ugye a Biblia sokszor használ ilyen egyszerű kifejezéseket, hogy figyeljünk Istenre, tekintsünk Istenre. Ezeknek lefordítható jelentésük van, ezek annyit jelent, hogy higgyünk az Isten beszédeinek. Nem tudom, amikor visszaemlékezünk arra, hogy amikor gyerekkorunkban nyugtalanok voltunk, mert féltünk valamitől, vagy valami váratlan dolog történt. Azért volt ilyen tapasztalatunk, hogyha volt jó édesapánk és édesanyánk, oda jött szépen, elmondta, lecsendesített bennünket. Akár sokszor hetente volt ilyen elalvás előtt, vagy máskor. Tehát Isten is szeretné, hogyha lecsendesedne a mi lelkünk, hogyha mi mindig tudnánk, szokás szerint tudnánk, hogy mindig figyeljünk őre. Egy keresztény ember azáltal keresztény, ha bármi történik a világban, az első reakciója nem a jajveszékelés, nem az, hogy én nem így gondoltam, vagy hogy miért ilyenek az emberek, vagy miért ilyen a világ, hanem egy keresztény reakciója az, hogy hát van Isten az égben, látja ezt a nehézséget, megengedte most az életemben, hát akkor a kimenekedést is megenged. Ugye sokan ismerjük az első Korintusi levél 10. fejezet 13. versét, csodálatos Biblia vers, hűséges az Isten, 1 Korintus 10.13, hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedtek. Sőt, a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja nétek. Mindenkor számíthatunk Isten hűségére. Ha dugóba kerülünk és időre kell mennünk, ha sorba állunk és látjuk, hogy ha ilyen lassan halad a sor, nem tudunk elmenni egy következő helyre. Ha látjuk azt, hogy a gyerekünknek százszor elmondtunk valamit, 101-szerre se csinálja. Ha látjuk azt, hogy a családunkban vagy a munkájunkön valami nagyon nagy akadály tornyosodik elénk, De mindig gondoljunk arra, hogy Isten ott van az égben. Isten a kezében tartja az eseményeket. Ne nyugtalankodjunk. Mindennek van értelme és célja. Ha nem érjük el azt a programpontot, ha nem jutunk el ide, oda se jutunk el. Emlékszem, amikor én még csak úgy a Bibliával távoli ismeretségben voltam, de már eljártam ilyen előadásokra. Egyszer egy család panaszkodott, hogy olyan lehetetlen körülmények között laknak, szeretnének elköltözni onnan. És úgy megesett nekünk, akkor nagy fiatalok voltunk, gyártottunk ilyen kis falragaszokat, és vittük ott a különböző helyekre, hogy hozzásegítsük őket ahhoz, hogy el tudjanak költözni egy nagyon kis lakásból valami jobb, nagyobb lakásba. És olyan úgy megkeseredett a lelkünk, mert elteltek hetek, hónapok, hát egy jelentkező nem volt, pedig hát több száz, ezer ilyen falragaszt kitettünk, le lehetett tépni a telefonszámot, egy nem volt. Aztán pár hónap után jön a házaspár hölgytagja, azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy senki nem jelentkezett meg, jaj, de jó, hogy nem történt semmi. Mert most mentünk ügyvédhez, aztán mondta, hogy még ezzel a lakással ilyen meg ilyen tisztázatlan dolog van. Valaki behúzott volna a csőbe, hogy elcseréljük meg. Nagy pénzt kifizettünk volna a végén, még semmi is lett volna az egész. Nagyon nagy hálára vagyunk kötelezve, hogy semmi nem történt. És akkor az ember megértette, hogy sokat fáradozott, nem lett eredménye, de hogyha lett volna eredménye, az lett volna rossz. És hogy közben meg fáradoztunk, hát az pedig egy kis tapasztalat volt, hogy ezen a világon semmit nem adnak ingyen, jobb is, hogy nem adnak ingyen, küzdeni kell mindenért, szenvedni is kell, együtt érezni emberekkel. Szóval annyi és annyi ilyen helyzet és emlék van az életünkben, és Jézus arra hívja fel a mindenkori követőinek a figyelmét, hogy ne engedjük magunkon úrrá lenni a nyugtalanságot. Hogy bekapcsol az bennünk, hogy egy kicsit kezdünk idegesek lenni, vagy nyugtalanok lenni, akkor mindig fohászkodjunk, hogy Istenem, te látod ezt a helyzetet. Nem is azt várod, hogy én úrrá legyek rajta, majd te segítesz ebben. Nemrég mondta nekem valaki, hogy amikor ilyen váratlan nehéz helyzetekbe kerül, akkor még ehhez a fohászhoz azt is hozzáteszi, hogy az Isten még jó kedvet és szeretetet is adjon, mindezt pedig jó kedvel csináljam meg, ne kényszeredve, és ne úgy, hogy csak úgy lefolytom az ingerültséget. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És ezután Jézus valami csodálatos, egyszerű módon beszél arról, hogy mi lesz majd az ő második eljövetele. Azt mondja, az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Olyan egyszerű kifejezések, hogy én is szégyelve vallom, hogy évekig átsiklottam ezek fölött, az egyszerű igék fölött. Igen, Jézus elment, és azt mondta, hogy elmegyek, és helyet készítek néktek. És az utóbbi időben kezdtem ezen gondolkodni, hogy mit is értett ezen Jézus, meg mi ennek a jelentősége. Mi az, hogy helykészítés? Itt mi itt ülünk egy teremben. Termet be kellett rendezni, ide kellett hozni a székeket, sorba kellett állítani, hogy le tudjunk ülni. Természetes dolog, 10-15 perc alatt megvan, bejöttünk, leültünk. Olyan egyszerű dolog, hogy erről nem is kell beszélni. Helyet készítek néktek. De meggondoljuk azt, hogy lelkileg ez mit jelent Jézus részéről, hogy ő elmegy és helyet készít nékünk. Amikor elhangzottak Jézusnak ezek a szavai, most vegyük konkrétan sorra, hogy mi állt Jézus előtt, mint feladat, mint teendő, hogy helyet készítsen nékünk. Egyáltalán mi az, hogy helykészítés? Átvitt értelemben. Ugye Isten bennünket arra teremtett, hogy örök életet éljünk. Nem halálra teremtett bennünket az Isten, de mi ezt eljátszottuk. Az életünk elmúlik, meghalunk. Nincs helyünk tovább a világon. Nincs helyünk tovább az életben. Mi eljátszottuk a helyünket. Jézus előtt mi minden állt, amit meg kellett tennie is. És most vegyük sorra ezeket, hogy a helyünk biztosítva legyen. Hát amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, először is ott állt előtte az áldozata. Jézus világosan látta, hogy ha ő nem adja az életét, az emberiségét, nekünk soha nem lesz helyünk. Mert arra a helyre csak azok az emberek mehetnek be, akik méltók arra a helyre. Általában földértelemben is így van, hogy a helyet azt meg kell venni, nem? El akarok menni egy moziba vagy színházba, meg kell vennem a jegyet, hogy arra a helyre én jogosult legyek. Ha valahova el akarok menni, részt akarok venni valami programon, azért árat kell fizetni, meg kell venni a helynek az árát. Mit jelent az, hogy Isten visszaszerzi számunkra a helyet, és ismét lehet örök életünk? Hát ezért Istennek meg kellett halnia, ezért rendezni kellett a bűneinket. Bűnrendezés nélkül nincs hely a mennyben. Nem lehet a mennybe bemenni együtt a bűneinkkel. A bűneinktől meg kell szabadulnunk. Na de hogy szabaduljunk meg? Hát nem is látjuk őket. Hát csak ez a probléma, hogy csak halljuk ezt, hogy bűn, meg hogy bűnös, meg bűnöktől meg kellene tisztulni. Tehát ott vagyunk mi emberek, hogy nem is látjuk a bűneinket, hát nem is ismerjük magunkat. Annyira félreismerjük sokszor magunkat, hogy a környezetünk világosabban látja, hogy melyek a gyenge pontjaink, és hogy hol rontjuk el az életünket, de mi úgy gondoljuk, hogy mi azért alapjában egy jó életet élünk. Jézusnak azért kellett meghalnia, hogy fölébresszen bennünket, hogy lássuk, hogy hova jutott az ember, az emberiség, és vele együtt mi is. Jézusnak azért kellett meghalni, hogy lássuk, hogy mi az, hogy gonoszság, mi az, hogy bűn. Mi az, hogy én el vagyok térítve az eredeti célomtól? Hát én nem a helyem felé megyek, hanem egy veszendő élet felé megyek. Jézusnak először is, hogy helyet készítsen nekünk, az életét neki, mint ártatlannak, oda kellett adnia, mert ha nem adta volna az életét, akkor nekünk kellene mindannyiunknak, magunknak meghalnunk. Nagyon egyszerű ennek a belátása, de egész életünkben azért gondolkozhatunk erről. A Biblia szerint a bűnök egyetlen rendezése a helyettesítés. Az, hogy valaki helyünkbe áll. És a bűneinkért azt a jogos következményt, ami minden bűn után kijár, azt ne nekünk kelljen elviselnünk, akik annyi bűnt elkövettünk, hanem azért valaki olyan áll a helyünkbe, akinek egyébként nem kellene meghalnia. Ezért mondja a Biblia, hogy ember nem állhat a helyünkbe, mert minden ember a maga bűnei miatt kell, hogy meghaljon. Tehát az én bűneimért egy másik ember nem lehet helyettes áldozat, nem lehet megváltóm egy másik ember, mert neki a saját bűnért kell meghalnia. Nem lehet megváltó az angyalsereg sem, angyalok sem, mert ők nem a mi életünkben osztoznak. És Isten sem lehetne megváltó, ha nem lett volna emberré. Az Istennek is emberré kellett lennie, föl kellett venni ezt az emberi természetet, végig kellett élni az emberi életet, de úgy, hogy egyetlen egyszer, egyetlen egy bűn se kövessen el. És akkor adja azt az életet, aminek nem kellett volna elvesznie. Ez a helyettesítés bibliai eszméje, hogy Krisztus a helyünkre állt, és amiért nekünk kellene jogosan elszenvednünk a halált, a végső, a végleges halált méghozzá, azért Jézus szenvedte a keresztván azt a borzalmas szenvedést, azt a borzalmas halált, ami miatt így kiáltott föl, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet. Tehát amikor Jézus ezeket a szavakat mondja, hogy elmegyek és helyet készítek néktek, ez nem olyan nyugodt és harmonikus kijelentés, mint hogy első hallásra mi ezt ugye megőrizzük a fülünkbe, hogy elmegyek és helyet készítek néktek. Amikor Jézus ezt kimondta, először is ott állt előtte a Golgotai kereszt. De menjünk tovább. Mi állt még ott előtte? Jézus látta azt, hogyha az áldozata sikeres, ha Isten elfogadja az áldozatot, és őt föltámasztja, akkor Jézus azt is látta előre, hogy ő a föltámadása után a mennybe megy, és tovább folytatódik a helykészítés. Sok keresztény most úgy gondolja, hogy hát Jézus eljött, odaadta az életét miértünk, utána felment a mennybe, ez a lényeg, hogy itt a Golgotán borzalmas szenvedése között meghalt. Én azt mondanám, hogy a helykészítés második szakaszára is figyeljünk oda. Mert azután, hogy Jézus fölment a mennybe, hogyan készíti a helyünket? Ezt gondoljuk végig. Mit csinál Jézus a mennyben? Jézus csak nem 2000 éve felment a mennybe. Ott hogy folytatódik tovább a helykészítés? Hát úgy, hogy Jézus minden nap fogadja azoknak az embereknek a kérését, az imáját, amivel szeretnének megszabadulni a bűneiktől, szeretnék elrendezni a bűneiket. Én azt gondolom, hogy Jézusnak ez a szolgálata ugyanolyan nagy, mint amit értünk a Földön vállalt, hogy Jézus közel 2000 éve ott van a mennyben, és hány ember nem fordul az Istenhez, se hozzá, de hány és hány ember fordul hozzá, aki elindul az úton, mert fölébresztette Jézusnak az áldozata, már kezd felocsúdni, hogy a bűn fogságában vagyunk, és nem ezt az életet akarom élni, de újra visszaesünk, bukdácsolunk, és Jézusnak ezt is végig kell néznie. És neki rendelkeznie kell az életünkről, hogy megkapjuk a lehetőségeket, hogy igen, ez az ember most már ezredszer követett el valami rosszat, már milliomodszor, de nem nyugodott bele. De szembe tud fordulni a bűnével, és hajdani önmagával. Szóval Jézus, mint bűnbocsátó. Jézus, mint ahogy a Biblia jelképes nyelve mondja, Jézus, mint pap. Ő az, aki képvisel bennünket a mennyei atyánál, hát ez kisebb szolgálat, mint amit a földön 33 és fél év alatt elvégzett, hogy a mennybe menve ő az, aki ad bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát, hogy ő az, aki szeretne kérlelni bennünket, hogy minden nap rendezzük el az életünket. Nem biztos a holnapunk és a holnap utánunk. Minden nap próbáljuk a nap végeztével este felé végig gondolni, hogy most megint miért éltem, mit csináltam, és hogy szükségem van arra a kegyelemre, amit Jézus mindannyiunk számára fölajánl. Tehát Krisztusnak a bűnbocsátó szolgálata, ez is benne van a helykészítésben. Ha Jézus csak a Golgotán halt volna meg értünk, de utána a mennyben nem lenne Jézus közbenjáró és bűnöket megbocsátó Istenünk, hogy lehetne helyünk a mennyben? De még most sincs vége a helykészítésnek, van még egy harmadik mozzanat is. Mert a bibliai proféciák világosan szólnak arról, hogy Jézus, aki a mennybe ment és aki a bűnöket megbocsátja, mielőtt Jézus eljönne másodszor, a bűnöket el kell, hogy törölje azoknak az életében, akik már meghaltak, és aztán azok életében, akik élve érik meg az ő második eljövetelét, azok esetében is. A bűnöket el kell, hogy törölje, mert amikor ő eljön, ahogy mondja Pál a zsidókhoz írt levében, bűn nélkül jön a világra, vagyis akkor már a bűnök teljes elrendezésével nyilvánvalóvá teszi Jézus, hogy kinek van helye a mennyben. Amikor Jézus eljön másodszor, azt tanítja a Biblia, hogy feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Tehát amikor Jézus másodszor eljön, az igazak föltámadása következik be. Az igazak föltámadása viszont csak úgy következhet be, hogy Jézus az eljövetel előtt igazzá nyilvánítja azokat, akiket föl fog támasztani, akiknek végleges biztos helyük van a mennyben. Tehát a mennyei helykészítésnek most már a harmadik mozzanatát, harmadik szakaszát és harmadik fáradozását látjuk. Tehát ne így álljon előttünk a dolog, hogy Jézus eljött, meghalt, fölment a mennybe, és utána nincs semmi, majd valamikor eljön, amit nem tudunk, nem is sejtünk, nem így van. Jézus nem fejezte be a küzdelmét az emberiségért. Jézus a mennyben tovább folytatja a küzdelmet, tovább küldi a Szent Lelket, hogy győzzön meg bennünket bűn, igazság és ítélet tekintetében, hogy az ember lássa, hogy milyen a helyzete, ki akarjon szabadulni abból a helyzetéből, és az ember mondja ki azt, hogy bánom, vagy bocsánat, vagy segítsél, hogy ne ilyen ember maradjak, hanem más ember legyek. És amikor az ítéletben Jézus megvizsgálja kinek-kinek az életét, Péter apostol első level, a negyedik fejezete szerint az ítélet először az Isten házán kezdődik el, tehát az igaz emberek életét vizsgálja meg Jézus először, és ott a mennyei ítéletben, hogyha ez bebizonyítást nyert, hogy ezek az emberek tényleg komolyan gondolták a szembefordulást a bűneikkel, tényleg meg akartak szabadulni, tényleg vágyakoznak arra a helyre a mennyben, akkor Jézus az ítéletben igazzá nyilvánítja őket, és akiket igazzá nyilvánít, azokért, amikor eljön, fel fogja őket támasztani, magához fogja venni. Ezeknek a helyük biztos a mennyben. Most nagyon gyorsan mondok el bibliai tanításokat. Most csak annyit mondok röviden, hogy Jézusnak van egy áldozata a Golgotán, van egy papi szolgálata a mennybe menetelével, és van egy főpapi szolgálata a mennyei ítélet kezdetével. Ez mind a három szükséges ahhoz, hogy a helyünk ott legyen a mennyben. Ez nem kis szolgálat. Ezt Jézus csak nagyon egyszerűen, hogy úgy mondjam, szerényen mondta, Jézus nem hivalkodik azzal, hogy ő mennyit küzd a teremtményeiért. Jézus csak ezt mondta, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Milyen érdekes megfogalmazás. Mi van ebben a megfogalmazásban? Ebben az van, hogy Jézus azt mondja, hogy én mindenkiért meg fogok tenni mindent. Rajtam nem fog múlni. Én az életemet itt is értetek odaadtam. A mennyben is értetek élek. Én mindent vállalok azért, hogy ti oda jussatok. Ne gondolkozzatok úgy, hogy ott kevés lakóhely van. Ne gondolkozzatok úgy, hogy nem lesz mindenkinek hely. Csak rajtatok múlik. Én mindenkiért odaszánom, odaszentelem magamat. Ha ti akarjátok, ott lehettek a mennyben. Mindenki ott lehet a mennyben. Az egész emberiség ott lehetne a mennyben. De ha nem akarjátok, Jézusnak mi volt az egyik legfájdalmasabb kijelentése? Máté evangélium a 23. fejezet 37. versében. Ez valóban tragikus, ez a Máté 23-37. Hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Nem Istenen múlik, hogy ott leszünk-e a mennyben, csak rajtunk múlik. Nem Istenen áll, hanem rajtunk áll vagy bukik, hogy mi mennyire értékeljük azt, hogy nekünk ilyen Istenünk, ilyen megváltónk van, aki mindent megtesz értünk, ragaszkodik hozzánk, senkiről nem mond le olyan könnyen, mint ahogy mi az életben sokszor nagyon jó és értékes emberekről is hajlandók lennénk olyan könnyen lemondani. Jézus azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Mondom, nagyon egyszerű ez a mondat. De úgy szíven ütött, amikor én először megálltam ennél a mondatnál, elmegyek és helyet készítek néktek. Hát mi minden van ebben benne? Amikor Jézus ezt mondta, a golgotai kereszt, a papi szolgálat, a főpapi szolgálat, egy ezred éveken át való folyamatos küzdelem az emberért, az emberiségért. Mindannyiunkért, személy szerint érted, értem, hogy Jézus amíg élünk, addig nem mond le rólunk. És azt mondja is, hogy ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hát igen, sajnos a földi életben, ha azt mondom, hogy valaki szeretettel beszél, akkor sokszor olyan cifra szavakat képzelünk el. Mert hát ugye, aki kinyilvánítja a szeretetét, az nagy érzelem, meg szép szavak. Jézus a szeretetét milyen egyszerűen fejezte ki. Csak ezt mondta, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. De nem ez a szeretet? Nem ez a szeretetnek a lényege? Hogy akit szeretünk, azzal mindent szeretnénk megosztani. Ha én kapok valamit, megosztom. Ha én elmehetek valahova, te is gyere el. A földi életben ez mindennél többet beszél a szeretetről. Nem a nagy érzelmek, meg a cifra kifejezések, hanem hogy meg akarjuk osztani, mert ami jó, ami értékes, abba a másiknak is legyen része. És Jézus így szereti a teremtményeit, így szeret bennünket, hogy egyszerűen azt mondja, hogy eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hozzáteszi még, hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Milyen jó lenne, hogyha a búcsú beszédek itt folytatódhatnék tovább, itt megszólal az egyik tanítvány. És hogy Jézus elmondja ezeket a csodálatosan egyszerű, szeretetteljes, bátorító, és lám-lám, mi is mi még mennyi mindent látunk, hogy mi mindent tartalmaznak ezek a beszédek. Megszólal az egyik tanítvány. Mondta néki Tamás, Uram, nem tudjuk hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondta néki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. A tanítványok sokszor adták bizonyságát annak, hogy mennyire értetlenek. De azért ne nézzük le a tanítványokat, mi is sokszor nem értünk dolgokat, alapdolgokat nem értünk, nem? Hát itt is ilyen alapdologra gondolt Tamás, hogy Uram, nem tudjuk hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat. 3,5 éve együtt jártak már Jézussal, de a végső dolgok tekintetében olyan homály borította az elméjüket. Jézus 3-szor elmondta már, hogy neki meg kell halni, ez kikerülhetetlen, az emberiség ilyen, ez várható tőle. Elmondta a gonosz szőlőmunkások példázatát, hogy a gazda küldött munkásokat megverték, kútba dobták, meg is ölték őket, aztán elküldi az egyszülött fiát, hogy talán az én fiamat meg fogják becsülni. Dehogy becsülték, imoljon az örökös, öljük meg, miénk lesz a szőlő. Miért tette ezt Isten a történelemben? Miért küldte el az atya a fiát, amikor úgy is tudta, hogy ezt fogják tenni vele? Hát azért küldte el, hogy mi lássuk, hogy milyenek vagyunk. Ezért küldte el, látta előre, nem akarta Isten, hogy ezt tegyék az ő egyszülött fiával. de látta előre, hogy ezt fogják tenni, de azt is látta előre, hogy ha mi ezt megtesszük, és rádöbbenünk arra, hogy milyen emberek vagyunk, akkor kezd lehullani a hályog a szemünkről, akkor fogunk majd megváltóra vágyakozni, akkor akarunk majd szabadulni, és ezért Istennek nem volt drága az ő egyszülött fiának az élete és a halála sem. De a tanítványok ekkor ezt még nem értik. Pedig mondom, Jézus háromszor szól erről, hogy őt megölik, hogy feltámad, mennybe megy, semmit, egyiket se, másikat se, harmadikat se. Ezért mondja Tamás, hogy Uram, nem tudjuk, hogy hová megy. De amikor valamit nem tudunk, nem azért, mert egyáltalán nem tudunk, de ilyen összefüggésben nem gondoltuk végig, vagy nem tudjuk, és ezt őszintén bevalljuk, ez alkalmat ad Jézusnak a csodálatos kijelentésre, én vagyok az út, az igazság és az élet. Figyeljetek rám, kövessetek engem, amit csak teszek, az mind igazság, és ha valaki mindig az igazságot teszi, az az élet is. Így eljuthattok az életbe, így eljuthattok az örök életbe, és ezért mondja, hogy senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. És milyen érdekes megszólal a másik tanítvány, 8. verstől. Mondta néki Fülöp, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Hát Uram, hát te az atyához mész, minket is odahívsz, majd örök életünk lehet, de hát milyen jó lenne látni az Istent. Mutasd meg nékünk az atyát, és ez nékünk elég. Csak ennyit mutassál meg, hogy ki az Isten, mutasd meg nékünk az atyát, és ez nékünk elég. Hány és hány ember mondta ezt, és mondja ezt ma is, ha láthatnám az Istent. Én úgy gondolom, hogy Isten meg tudná magát mutatni, de hogy Isten nem mutatja meg magát, annak nagyon mély értelme van. Mert úgy tűnik, hogy Isten azért nem mutatja meg magát, mert nem tudnánk ezzel mit kezdeni. Ez az igazság. Nem is tudnánk elviselni Istennek a tökéletes tisztaságát, fenséges jelenlétét, de nem is tudnánk mit kezdeni. Isten azért küldte el Jézust a világra, hogy Jézus életéből láthassuk, hogy ő kicsoda. Ezért mondja Jézus erre a kérdésre, hogy mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondta néki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát? Nem hiszed-e, hogy én atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az én atyámban vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nékem. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Mit fontos megértenünk ebből a párbeszédből, Fülöp és Jézus párbeszédéből? Én úgy gondolom azt, hogy az Istent mindenki láthatja közülünk. Most is láthatjuk. Tudnék, mit jelent ez, hogy az Istent látni? A Biblia szerint ez annyit jelent, hogy szemlélni a jellemét. Látni a cselekedeteit. Ha színről színre látnánk az Istent, nem biztos, hogy előre vinne bennünket az életben. De ha végig gondoljuk, hogy az Isten mit mond, Jézust miért küldte, Jézus hogyan cselekedett, ha látjuk azt, ami az Istenben a legcsodálatosabb, mi az Istenben a legcsodálatosabb, a vonalai vagy a külsőség? Elnézést, csak egy egyszerű hasonlat, egy emberben mi a legcsodálatosabb? Az, hogy milyen a haja, vagy milyenek a vonásai, vagy milyen az alakja? Ne roncson el bennünket ez a modern civilizáció annyira, hogy az embereket csak így külsőleg nézzük, mint hogy ma ezt szeretnék bemutatni, hogy az ember csak egy ilyen külső látvány. Egy emberben mi a legcsodálatosabb? Az, amit örököltem? Az, ami hát ilyen vonásaim van, nem az a legcsodálatosabb. Egy emberben az a legcsodálatosabb, amivé belül válik az ember, hogy mennyire van benne szeretet, öröm, mennyire van benne békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, engedelmesség, mértékletesség. Hát az emberben a legcsodálatosabb a jelleme. A jellemet mondja a Biblia kincsnek, a jellemet mondja a Biblia fehér ruhának, a jellemet mondja a Biblia gyümölcsnek. A legcsodálatosabb dolgokhoz a jellemet hasonlítja bennünk a Biblia, mert egy emberben mi a legcsodálatosabb? Hogy szeretetteljes ember, szeretnivaló ember, igazságszerető ember, igazságos ember. Szóval a jelleme a legfőbb szépsége az embernek. A megbízhatósága. Tudjuk jól, hogy a jellem az nem annyit jelent, hogy időnként ilyen. A jellem az annyi, hogy kiszámíthatóan ilyen. Mindig számíthatok rá, hogy ilyen és ilyen. Ez az ember segítőkész lesz. A másik emberben számíthatok, hogy hűséges lesz. A harmadiknál számíthatok, hogy vigasztal. A negyediknél, hogy megértése van. Tehát az emberben a jellem tulajdonságok a legcsodálatosabbak. És Jézus ezért mondja, hogy hát annyi időta veletek vagyok, Fülöp. Hát most bennem, most mi a csodálatos, hogy omlik alá a hajam, vagy mekkora a szakállam? Nem véletlenül nem is beszél a Bibliáról, hogy Jézusnak volt szakálla? Milyen volt a haja, hogy sokszor kérdezik, hogy az elmúlt években mondták, hogy hát Jézus nem úgy kell elképzelnünk, mint a két világháború között ezeket a német szőkehajú Jézusokat ábrázolták a képes Bibliával. Jézus az olyan volt, mint egy beduin, mondták az angolok pár évvel ezelőtt, és akkor megjelentek ugye a fotók, hogy Jézust így képzeljük el. Hát miért nem mond a Biblia semmit se Jézus külalakjáról? Hát az a fontos valakiben, hogy most hogy fésüli a haját, vagy milyen a fülállása, vagy milyen színű a szeme, hát nem az a fontos. Az a fontos egy emberben, a mérhetetlenül fontosabb dolog, hogy milyen a jelleme. A János 1.14, ahogy szoktuk mondani. A János 1.14, hogy kezdi János az evangéliumát, és azt mondja, mi láttuk őt. És nem azt mondja, hogy magas volt, vagy alacsony, vagy ilyen, vagy olyan. Mi láttuk őt, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És Jézus erre azt mondja, hogy igen, ott lehet a helyetek a mennyben. De kinek lesz jó helye a mennyben? Aki értékeli az Isten jellemét, és aki törekszik az Isten jellemére. Ki az, aki a mennyre pályázik? Ki az, aki valóban helyet akar magának a mennyben? Akarunk mi olyan ember mellett helyet, akinek a jellemétől iszonyodunk? Keressük azok társaságát, akiknek a jelleme visszaborzaszt? Hát nem az olyan emberek társaságát keressük, hogy akikkel lehet beszélgetni, akik elfogadnak segítséget, tanácsot, akiket meghallgathatunk, tehát akiknek a jelleme olyan, hát kikkel akarunk egy örök életen át együtt élni, akik a jellemben hordozzák a szeretet, jóság és igazságosság jegyeit. Hát nekünk ilyen Istenünk van, és mi ehhez az Istenhez akarunk hasonlóvá válni, és Jézus azt mondja, hogy igen, én el fogok jönni másodszor. És amikor másodszor eljövök, majd magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, de kiket vehetek magamhoz? Azokat csupán, akik ismerik a tanításaimat? Akik ismerik a Bibliának a különböző kinyilatkoztatásait, de jellemükben nem nőttek fel ezekhez az igazságokhoz? Ki lehet ott Istennél majd a mennyben? Kikért jöhet el Jézus a második eljövetelekor? Ezt csak úgy nagyon személyesen gondoltam, hogy ezen gondolkozzunk el, hogy az életben a legnagyobb feladat az, hogy milyen jellemet növesztünk. Milyen lesz a jellemünk? Azt mondja Ellen White az egyik könyvében, a tőkéd a jellemed. A tőkéd a jellemed. Ez nagy mondat. Az embernek a legértékesebb kincse a jelleme. Tőkéd a jellemed. A jellemet magunknak kell kialakítanunk. A magunk lelkiismerete, a magunk gondolkodása, a magunk akaratvilága van benne abban, hogy milyen jellemet fogunk kialakítani. És Jézus ezért jött el a világra, és ezért küzd most is értünk, hogy ne egyszerűen csak ismerjük az ő kijelentéseit, ne egyszerűen csak Biblia ismeretünk legyen, és tudjunk összefüggéseket, hanem a kősziklára építsük a házat. És a kősziklán épült ház az meg nem rendíthető. Ugyanarra a jellemre vágyakozzunk, ami Krisztus jelleme volt. Jézus azért jött a világra, hogy a jelleméből részesítsen bennünket. Ez a legnagyobb kincs. Jézus nem aranyat, ezüstöt akar nekünk adni, annál sokkal értékesebb kincset akar adni. Bennünket olyan emberek ki akar formálni, akik méltók a mennyei világra, amelyben elindul majd egy új élet, és abban az életben nem lesz visszaesés, visszahúzás, abban az életben csak fejlődés, növekedés lesz, és ott is a legszebb növekedés a jellemben való növekedés lesz. Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit az ofír kincsaranyánál, mondta Isten Ézsaiás prófétának. Az embernek az értéke az, amit az Isten segítségével létrehozott, a saját közreműködésével, és ez pedig a jellem. Mi is vegyük magunkra Jézusnak ezt a feddését, hogy hát annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem látod, hogy én ki vagyok, Fülöp. Hát aki látott engem, látta az atyát. Nekünk látnunk kell, nekünk Jézust látnunk kell, ahogy az élet különböző helyzeteiben hogy nyilvánul meg. Nekünk tanulnunk kell, hogy Jézus mondta Máté 11. fejezet 28. versétől, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelkeiteknek. Tehát meg kell tanulnunk Jézustól az igaz életet, a helyes gondolkozást, a jó döntéseket, és ezáltal, hogy hogyan lehet igaz jellemünk, ami méltó a mennyre, amire vonatkozik az ő kijelentése, hogy helyet készít nékünk. A helykészítés az nem annyi, hogy a mennyben ott valami fizikai helyet kell készíteni. A helykészítés annyi, hogy bennünket itt a földön el kell segíteni olyan szintre, hogy mi méltók legyünk az Isten társaságára és az igaz emberek társaságára. Ugye tudjuk jól, hogy 24 ember ott van már a mennyben. Az emberiség előrse ott van a mennyben. A 24 véna, 24 presbiter, hogy olvassuk Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében, és név szerint is ismerjük az előadás elején említett Énokot, aki felvitetett, Illést, aki szintén elragadtatott, Mózest, akit feltámasztott nekünk. Ezekhez az emberekhez kell méltóvá válnunk. És akkor Jézus második eljövetelére úgy tekinthetünk, mint hogy Jézus itt megnyugtatott bennünket, hogy eljövök, hogy helyet készítsek néktek.